Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A rendhagyó örökségünk nyomában, tartalmából. Pár hónappal ezelőtt Vetési László református egyházi író, szorványlelkész, szociográfus gondozásában látott napvilágot a Mezőség apostola című emlékkötet Hermán János nagysármási lelkész szolgálatának emlékére. Ennek köszönhetően a Kőbezárt múltunk különálló sorozatában ma többek között erről a mondhatni páratlan könyvről beszélünk az érdeklődőknek. Témánk: jegyzetek és kérdések a Hermán János emlékkötetről.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a stúdiónkban Vetési László református egyházi író, szorványlelkészt, Békesség Istentől, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta az örökségünk nyomában meghívását.
Köszöntöm én is a rádió hallgatóit, Békesség Istentől, és a szerkesztőt is természetesen, és nagyon köszönöm a meghívást, mert ez egy nagyon fontos alkalom arra, hogy egy kicsit nem csak helyzetekről, a mezőségről, hanem azok helytállóiról is beszéljünk. Ezért fontos a Hermann János emlékkötetet újra elővenni, néhány hónappal ezelőtt jelent meg, és az aktualitása egyre nő.
Lelkész úr, mindenek előtt pörgessük vissza a történelem lapjait. Mit tud elmondani nekünk a 30-40 évvel ezelőtti mezőségről?
A mezőséggel kapcsolatos kérdéseknek a nagy része meglehetősen szorosan kötődik a korhoz, ahhoz a történelmi és társadalmi időhöz, amiben a mezőség élt. Az utolsó 30-40 esztendőt azzal kellene kezdenünk, hogy a 89-es változások után egy alapvető változás állt be, mint ahogy az egész társadalomban a mezőségen is. Vannak dolgok, amik javára, és vannak, amik sajnos nem egészen javára váltak ennek a közösségnek. Mi volt javára? Az, hogy lehet egy csomó mindent tenni. A mezőségen is kárára és vesztére az, hogy a demográfiai fogyás és az etnikai folyamatok azok nem mindig a javunkra változtak. Viszont pótolja a mezőség népe és értelmisége cselekvéssel azt, amit a helyzet megváltoztatott.
Hogyan látja a mai mezőség helyzetét, lehetőségeit és persze a jövőjét?
Ahogy mondtam, a mezőség helyzete ma abból a szempontból nehezebb, hogy az a közösség, amelyik fél évszázaddal vagy egy évszázaddal ezelőtt meglehetősen jelentős lélekszám, magyar lélekszámban és nagyobb nyelvi, lelki, hitbéli tartalékokkal élt és dolgozott ezen a területen, ezek az erők meglehetősen elfogytak. Ez többlet feladatokat ró az értelmiségre, a cselekvő értelmiségre, és ez befolyásolja a jövőt is. Ami mindig azt szoktuk mondani a lelkipásztoroknak is, pedagógusoknak is, hogy két irányba kell mindig nézni. Kell látni egy nagyon távoli célt, és akkor pontosan látható, hogy mit szeretnénk elérni, és ezt le kell bontani napi feladatokra. És hogyha ez lebomlik, akkor a jövőkép sem a jövő siratásnak vagy a panaszkodásnak a képe, hanem annak, hogy ma is van feladat, hónap is van feladat, holnap után is ezeket meg kell oldani. Ilyen szempontból a jövő mindenképp ígéretes.
És most a mai témánk: hogyan született a Mezőség apostola című emlékkötet?
Az alkalom szülte ennek az emlékkötetnek a megszületését. 2019-ben volt Hermann János nagysármási lelkész születésének századik és halálának 20. évfordulója. és a nagysármási gyülekezet, közösség, család, ismerősök, barátok, régi harcostársak egy nagyon szép és meghitt megemlékezést tartottunk Nagysármáson, ahol előadások, megemlékezések hangzottak el, és ennek az anyaga, illetve ebből következően egy sor olyan emlékérték került felszínre, amit úgy gondoltunk, hogy nem szabad kárba vesznie. És ezért született meg ennek a kötetnek, ezeknek az emlékeknek és értékeknek az összegyűjtési fontossága. Viszont rájöttünk arra, hogy nagyon sok mindent kell ebbe a kötetbe, emlékanyagba és múlt idézésbe összeszedni, és ezért a kötet meglehetősen vaskos lett, de annál olvasmányosabb, hiszen 700 valamennyi a könyvoldal, és ez egyáltalán nincs a kötetnek a kárára, hanem igenis hasznos olvasmány ilyen szempontból.
Műsorunk előtt említette, és tudjuk, hogy a kötet törzsanyagát pont a falu, a kortársak szeretete és az emlékezete adja meg.
Úgy igyekeztünk összeállítani a kötetet, hogy egyrészt a találkozó megemlékezésen elhangzott előadások, emlékek legyenek az első helyen, majd utána történelmi anyagok a közösségről, a gyülekezetről, jegyzőkönyvek, és a harmadik egység a kortársoknak az emlékezései. Nagyon érdekes az a kép, ami 21 néhány évvel a Herman János halála után róla a kortársakban, elsősorban a szolgatársakban, a helyi értelmiségben és a helyi híveknek, gyülekezeti tagoknak, nagysármásiaknak az emlékében él. Ez azért meghatározó, mert azt jelenti, hogy imé 21 néhány évvel a halála után is Herman János emléke élénk, mert ő egy olyan személyiség volt, erről majd lehet beszélni részletesebben is egy kicsit, aki mozgatott és mozgott és mozgatni tudott közösségeket, embereket, családokat, és ez adta végül is az emlékezésnek a szépségét és az erejét a köteten belül is.
Beszéljünk még arról, hogy mi volt a kötet összeállításának tulajdonképpeni célja.
Több célt tűztünk ki magunk elé. Az első cél mindenképp az volt, hogy őrizzük meg a Herman János nagysármási lelkész munkájának, szolgálatának az emlékét. Olyan értelemben is, hogy mindaz, amit ő tett, mondott, és részben le is írt, hiszen ő azért egy alkotó ember volt, és író ember volt, nyelveket beszélő, és köztük a bibliai nyelveket is beszélő lelkész volt, ezek maradjanak meg. Viszont arra is nagyon törekedtünk, hogy mind a visszaemlékezésekben, mind az ő emlékeiben, írt és elmondott emlékeiben ne a panasz, ne a szomorúság, ne a leépülés legyen a fő téma, hanem a perspektíva, a jövő tervezés és a jövő megálmodása. Ezért azt is szerettük volna, és gondolom, hogy sikerült, hogy úgy fel lehet mutatni ennek az életműnek és életpályának a példamutató értékeit egyrészt a sármásiak számára, hiszen ő sármási volt, Sármáson nyugszik, ott élte le az élete nagy részét, de sokkal tágabb, nyitásúak ezek az emlékek, hiszen egy hihetetlenül kemény példamutató személynek a kisugárzása érzik a kötetnek a lapjaiból és az ő emlékeiből és írásaiból.
Lelkész úr, Herman János tehát nagysármási lelkész volt, de a belső mezőség leghosszabb ideig szolgáló lelkésze és állandó helyettesítője. Beszéljünk Herman János szolgálati területéről, ez ugyanis átfogta a teljes belső mezőség majdnem összes települését és gyülekezetét.
Ezzel tulajdonképpen el is jutottunk oda, hogy Herman Jánosnak a titka, az egyik titka az volt, hogy szolgálati idejének nagy részét két gyülekezetben, alig 5 vagy 6 évet Györgyfalva után, több mint 50 évet szolgált és élt Nagysármáson. Ez egy hatalmas életmű, mert Nagysármáson lelkésznek lenni, és Nagysármás környékének úgy neveztük, hogy ő a készenléti lelkész, tehát ő mindig készen volt azonnal indulni, ha valahol szükség volt rá. Mi sem mutatja legjobban, hogy milyen fontos személyiség volt, hogy egy térképet is tettünk a kötetbe, hogy a mezőség átlójában egy 100 kilométeres tengely mentén szinte minden gyülekezetben vagy szolgált, vagy beszolgált, vagy rendszeresen, vagy alkalmanként, tehát ahányszor szükség volt rá, akkor ő azonnal megjelent. Ennek több nevelő és példamutató hozadéka. Az egyik az, hogy tökéletesen megismerte a mezőség közösségeit, nem csak közösségként, hanem egyenként is. Azért az nagy dolog, hogy valaki 50 éven keresztül gyalogol a tanyákon, a hegyeken, a völgyeken, és családokhoz bekopogtat, vegyes családokat bíztat, lelkesít, nevel, időnként szidalmaz, tehát ő a családok belső problémáit is ismerte, és ez adta neki azt a hatalmas erőt, amivel ő a mezőség apostolává vált. A jelentősége tehát ennek az egész szolgálatnak éppen ez, hogy bármikor bármilyen probléma volt, hozzá lehetett szaladni, és kérdezni lehetett, tanácsot lehetett kérni, mert ő volt a mezőség legjobb ismerője.
A Hermán Jánosé egy példanélküli szorványgondozó életpálya a mezőségen, 50 év szolgálat egy helyen. Voltak az ő korában még kiemelkedő szorványgondozók, de miért nem lettek hozzá hasonló súllyal még többen Hermán Jánosok? Lelkész úr, mi nem kedvezett mások esetében a hely és idő másokkal is a hasonló életpályához?
Hermán Jánosnak több titka volt, és az ő szolgálatának még több titka volt. Az első titka az volt az alkati, egy elkötelezett, elhivatott apostoli lélek volt, aki hihetetlen erővel és energiával tudta ezt a szolgálatot vállalni. Erővel, hittel, reménységgel, biztatással és fáradhatatlansággal. Ez nem mindenkinek adatik meg. Mindenképpen ezek a kiinduló pontok, hogy higgyünk abba, és legyen erőnk a munkát elvégezni. Hermán Jánosnak ez megvolt. Ez volt az első számú ereje és titka. A másik az, ami általában és már visszacseng a mai világban és a mai helyzetben, hogy elfogyott a mezőség értelmisége, hogy ő mezőségi volt, és ő hazajött. A hegyen túl, Nagysármáson túl, Tuson nevű közösségben volt lévita, tehát tanító lelkész a nagyapja, és ott is gyermekeskedett, illetve apja halála után Nagysármáson, tehát neki szülőföldje volt ez, és hazatért prófétaként a maga hazájába. Ez egy nagyon fontos kötelék, tehát ma is, amikor értelmiséget keresünk, építünk egy-egy szorványbent lakás köré például, akkor mindig az a kérdés, hogy haza tudunk-e hozni valakit, fel tudunk-e lelkesíteni valakit arra, hogy a saját közösségében folytassa ezt a munkát. Ez volt tehát a második nagy titok. A harmadik ebből ered a helytállás. Tehát valaki úgy él egy közösségben, hogy körülötte évente, 10 évente, 20 évente cserélődnek a lelkipásztorok, ő maradt a biztonság. Ő volt az, aki helyben maradt, és a folytonosságot jelentette a mezőség számára. És végül nem felejthetjük el azt, hogy Hermán Jánosnak ez a helytállása a példamutatásból, az hihetetlen álhatatosságból, a hihetetlen kitartásból eredt, és mögötte pedig ott volt Nagysármás. Tehát ő nem egy roncs vagy megviselt gyülekezetnek volt a lelkésze, hanem egy 1000 lelkes gyülekezet biztonságából tudott szolgálni. Azért az nem mindegy, hogy valakinek nincs hova visszahúzódni a lelki táplálékért, feltöltődésért. Neki volt egy 1000 lelkes gyülekezete, ahonnan mindig ki tudott sugározni a mezőség minden területére. Ezt nem tudta más megtenni a mezőségen, ez az igazság, ilyen súllyal és ilyen értékkel.
Próbáljuk meg elmondani a hallgatóknak azt is, hogy hogyan fogadta a világi hatalom és az egyházi vezetés Hermán Jánosnak ezt a különösen aktív, szinte már nyughatatlanul mozgalmas szolgálatát.
Hát sejteni lehet, hogy amikor valaki 1950 karácsony nagyhetén érkezik egy mezőségi gyülekezetbe, egy 1400 lelkes gyülekezetbe, amelyik nem sokkal azután rajoni székhely lesz, hogy mi vár rá a szolgálat szempontjából, de még inkább a munkája ellenőrzése, a számonkérés, a figyelmeztetés, fenyegetések tekintetében is. Hermán Jánost folyamatosan ellenőrizték. Ő ezzel nem sokat törődött, mert ő ment és végezte a maga munkáját. Akkor is beszélt, amikor megfenyegették, akkor is vállalta a szót, amikor problémák lettek volna. Voltak kényes kérdések, amiket ő nem került ki. Az egyik például az, hogy mezőségen vagyunk, magyarul írni-olvasni nem tudó gyerekeket írni-olvasni tanított magyarul. Ehhez pedig tábla kellett. A hatalom úgy félt az egyházban az iskolai táblától, mint az ördög a tömjén füsttől, mert ez azt jelentette, hogy bevitte az iskolát az egyházba. Ezt nem tűrték. És ezért például feljelentették, és akkor tudták el a táblát ide meg oda. Azon kívül a vallásórások füzetei, ami megint egy kényes dolog volt, hogy akkor iskolát csinál az egyházból, ez is. A vallásórákon való jelenléte a gyerekeknek megint ellenőrzés alatt volt. Emlékszünk, 50-es évek. A kommunizmus legvadabb időszaka. Leskelődik a pedagógus, sőt nem is egy, leskelődnek, hogy kik mennek vallásórára fel a templom dombjára. Ezek nagyon kegyetlen dolgok, és azon kívül a számonkérés. Számtalan számonkérés. Volt még egy pehe Hermán Jánosnak az, hogy többek között hogy rajoni székhely volt egy ideig Nagysármás, és hát rossz nyelvek szerint az állambiztonságnak szobája volt ott, és könnyen oda lehetett hivatni, és számon kérni, és ijeszgetni, és vegyelmezni. De ő ezt abszolút nem vette annyira szívre, mint a, hogy megijedjen és abba hagyja. És még volt egy érdekes állambiztonsági kényes téma, ez az ő történelem szemlélete. Nagyon szerette a történelmet, de nagyon ügyesen be tudta csomagolni a történelmi kérdéseket egyháztörténetbe, és mindig úgy tudta tálalni, hogy mindig kicsúszott a téma, tehát nem lett belőle megfogalmazható a magyarkodás, hanem mindig kicsúszott a hatalom kezéből, hogy ő most történelmi kérdésekről beszél, és akkor az tulajdonképpen egyháztörténet. Szóval ilyen érdekes az ő ellenőrzése, illetve számonkérése, fegyelmezése.
Igen, igen, be kell lássuk azt, hogy nehéz történelmi idők voltak. Kommunizmus, kollektivizálás, Nagysármás, rajoni székhely, majd Maros magyar autonóm tartomány, és persze a kemény helyi nacionalizmus. Mi lehetett a szakmai lelki védelme neki és családjának ott, a mezőség közepén ennyi ideig?
Amit említettem, ez az, hogy egy nagy gyülekezet, a másik védelme az, hogy végül is egy ideig édesanyja is ott élt, és azért családi szálak és szeretett közösség vette körül. Az is, hogy egy olyan gyülekezeti közösségben volt, amelyikben, amit mondtam, vissza lehetett mindig térni, feltöltődni. Mert nem mindegy, hogy egy apró gyülekezet hontalanságában, keserűségében, magányában él egy lelkipásztor. Azon kívül ott volt a népes család, amelyiknek az összes kérdése, öröme, hát problémák is voltak, mert ugye kommunizmus a gyerekek tanítatásával nagyon komoly harcokat kellett megvívni. Ezeket ő mind meg tudta vívni, és hiába voltak nehéz történelmi idők, ő ott maradt, és a kötődésnek az a fajta formája, ami egyrészt a szülőföld szeretete, másrészt a mezőség iránti szeretet és tisztelet, harmadrészt pedig az a hihetetlen munka, tempó, amivel ő dolgozni és küzdeni és harcolni tudott, ebben ő nem ismert határt és lankadat csinálta tovább az ő közösségének és szeretetének a védelmében.
A mezőségi közösségépítőknek, lelkészeknek, pedagógusoknak és a helyben maradásuknak volt-e, és ha igen, mi volt a titka?
A mezőséget valamennyire ismerők tudják azt, hogy a mezőségen a 40-es évek végétől a Magyar Népi Szövetség, Maros Magyar Autonóm Tartomány, illetve azelőtt a Magyar Autonóm Tartomány korszakában, akkor ugye még Sármás nem tartozott oda, de beindult egy hatóságilag támogatott, egy ilyen magyar kultúrpolitikát igazoló iskolateremtés. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen lényegében rengeteg tanya például kapott magyar iskolát a mezőségen, és kapott pedagógust, és kultúrélet folyt, és ilyen kicsi közösségek, mint Lárga, meg a többiek volt, magyar iskola épült. Na most ez nem sokáig tartott. Elkezdődött az értelmiség felszámolása, persze a közösség felszámolása is, de az értelmiség felszámolása, a pedagógusok elűzése, volt olyan rajoni gyűlés, ahol 4-5 magyar iskolának a felszámolását mondták ki, és szegény pedagógusok hallgatnak, erről is van a kötetben szó, hallgatnak, nem mernek felszólalni a saját iskolai a védelmében. A pedagógusok tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültek, illetve egy idő után felszámolódtak. Tudjuk jól, hogy a mezőség egyik nagy kérdése és a megmaradásának az egyik nagy titka az, hogy marad-e, lesz-e, épülhet-e ki olyan intézményrendszer, vagy maradhat-e meg egy olyan értelmiségi állomány, amelyik az értelmiségi munkát, közösségépítést, lelkiépítést, anyanyelvi munkát elvégzi. De most a mezőségnek most ez a legnagyobb gondja, hogy gyakorlatilag az értelmisége nagyon leépült, és alig maradt tulajdonképpen az egyházon kívül, a nagyobb közösségeken kívül, a kis közösségekben nem maradt értelmiségi háttér. Azért folyik a küzdelem minden egyéb területen, hogy ilyen intézmények, iskolák, bentlakások, alapítványok szülessenek, illetve olyan hálózat borítsa be, vagy fogja át a mezőséget, amelyikben fenntartható a mezőség szellemi és lelki tartaléka.
Marad-e valami, és ha igen, a távlatokban mi marad meg egy közösségépítő emlékéből, áldozatos munkájából, küzdelméből, mondjuk évtizedek múlva?
Ez mindig egy nagy kérdés, hogy a munkánkból mi marad meg. Pedagógus munkájából, a lelkész munkájából, a közösségépítő munkájából. Miről mesél vagy mesél-e a szülő, a nagyszülő a gyermekeinek arról, ha otthon maradnak, és otthon vannak még a gyerekek, vagy unokák hazalátogatnak, mesél-e arról a szülő, hogy mit jelentett neki egy színjátszócsoport, mit jelent neki a vallásóra, a közösség, a közös kirándulás, a közös éneklés, a közösségi élmények. Mi tulajdonképpen emlékezett közösség is vagyunk, és emlékezett közösség. Az a közösség, amelyiknek az emlékezete megcsonkul, az nagyon-nagyon nehéz helyzetnek van kitéve, és nem igazán fogja tudni folytatni a fennmaradásnak a titkát és az eszközeit. Ez Herman János esetében is érdekes, hogy 24-25, lassan 25 esztendő után mi marad meg az ő szolgálatából. Nagyon érdekes. Mivel ő állandóan mondó és állandóan nevelő lelkész volt, és állandóan tanító lelkész, ugyanaz a jelenség játszódott le a Sármásiakban is, mint egy családban, amikor ugye a gyermek hallja untalan a szülőnek az utasításait, aztán amikor ő is szülő lesz, akkor egyenként szépen visszaugrik, visszajönnek a régi emlékek, hogy apám megmondta, nagyapám megmondta. Na most ez zajlik le tulajdonképpen Sármáson is, és rengeteget hivatkoznak vissza arra, hogy Herman János mit mondott, Herman János mit tanított, Herman János miért szidott, miért fegyelmezett. Tehát maradt egy ilyen lelki, erkölcsi, nyelvi kontroll az embereknek a gondolkozásában, a közösségnek az életében arról, hogy Herman János tanításai vissza-vissza jönnek, és visszaidéződnek az emlékekből. Az örökség az sokkal gazdagabb, tehát nem csak annyiból áll, hogy marad-e az emlékezet, hanem abból következnek cselekvések, hogy akkor ezt vigyázzak, ezt ne csináljam. De a legérdekesebb ez, hogy ha ezt Herman tiszteletes úr látná, amit én most csináltam, akkor most nagyon megszidna engem. Hát ez a legnagyobb elismerés 25-30 esztendő után egy lelkésznek, hogyha úgy emlegetik, mint aki egy erkölcsi norma, és ma is egy fegyelmező erő a közösségben.
Maradjunk még ennél a kérdésnél. Ön konkrétan hogy látja? Emlékszik-e még, és meddig emlékszik még rá a volt közössége és az utókor?
Én azt hiszem, hogy sokáig fog emlékezni, azért, mert a nemzedékek adják át egymásnak. Nagyon érdekes, hogy a hibáinkat is átadják. A hibákat is, mert a túlzásokat is átadják, elmesélik, megszépülnek a nem mindig szép vagy kedves dolgok, és ennek ez a rendje, hiszen az elődeink, az előttünk járók, azok emberek maradnak. Például János bácsi egy kicsit hosszan prédikált, ezt ugye a közösség meg is értette, el is fogadta egy idő után, de ma már mosolyogva figyelik, vagy mondják azt, hogy milyen hosszúak voltak az istentiszteletek. Az emlékezetnek az az értéke, hogy együtt él benne az a személy, nem csak hibáival, hanem tévedéseivel, vagy nem mindig hasznos dolgaival együtt a pozitívumokkal, a negatívumok is. János bácsi ilyen szempontból ma is az utókornak az egyik jeles személye olyan értelemben is, hogy egy biztos pont a közösségben. Tehát mindig vissza lehet térni hozzá, mindig viszonyítani lehet hozzá, és úgy be van vésődve a Sármás életébe és a Sármás emlékezetébe az, ami az erkölcsi és norma rendszer, amit ő képviselt ebben a közösségben 50 évig.
Lelkész úr, a gyülekezeti jegyzőkönyvek látleletét, korképét adják annak a hosszú időszaknak és kornak, amelyben egy mezőségi, értelmiségi cselekedni akar, és tesz is valamit.
Amiközben a kötetet szerkesztettem, gondolkoztam azon, hogy mi az, ami még jobban vagy pontosabban körülírja egyrészt a közösségépítő cselekvőnek a szolgálatát, másrészt azt az időszakot, ami alatt élt, dolgozott, szolgált egy közösségben. És rájöttem, hogy a szolgálatának és a lelkész szolgálatának is a krónikája igazából a gyülekezeti egyházi jegyzőkönyveknek a kivonata. Abban ugye be kell számolni, hogy mi történik, mik terveznek és mit csinálnak meg, és a jegyzőkönyvek ilyen szempontból elmaradhatatlan részei lettek a kötetnek, és megkezdtük a Györgyfalvival, ami egy nagyon nehéz időszaknak, hiszen az államosítás, a felszámolás, a dolgok megváltoztatása, felfordításának a korszakával kezdődik és folytatódik Sármáson, mindazzal, ami egy ilyen közös a kommunizmus eszmének, egy rajoni székhelynek a kiépítésével együtt jár. Nagyon nehéz küzdelmek voltak, ezek úgy meglehetősen részletesen benne vannak a jegyzőkönyvekbe, és hát csak egyet említek, hogy ma már el se tudjuk képzelni azt, hogy a gyülekezeti elöljárók választásának a jegyzékét, a jelölést meg kellett mutatni a rajoni, illetve a községi néptanácsnak, azért, mert a pártitkár jóvá kellett hagyja, hogy kiből lehet presbiter és ki nem. Megvoltak pontosan a szabályok, sőt olyan is volt, hogy kuláktalanítani kellett a presbitériumokat, közép vagy nem tudom milyen paraszt nem lehetett presbiter, párttag nem lehetett presbiter, bizonyos szinten felül. Hát ezek a jegyzőkönyvek nagyon kemény jelzései annak, hogy milyen volt a kommunizmus. De benne van persze a gyülekezet közdelme is, tehát azért nem, javítások, építések, vitatkozások. Sármás, ugye nem beszéltünk Sármás múltjáról, de ugye ez egy telepes közösség, és itt a magyar kormány telepített oda a századfordulón, és ebből eredően maradtak problémák. Például az állam építette a templomot, és a magyar állam nevéről a román állam nevére került a református templom temetővel és parókiával együtt. Tehát ez is egy jegyzőkönyvi téma volt, hogy hogy kerül vissza az egyháznak a tulajdonába az, ami az egyházé. Tehát a jegyzőkönyv ennek a krónikája.
A rendhagyó kőbe zárt múltunk ma déli témája, jegyzetek és kérdések a Hermann János emlékkötetről. Vendégünk Vetési László református egyházi író szorványlelkész, és az örökségünk nyomában második részében beszéljünk arról, hogy miért nehezedett az egyházra a mezőség és magyarsága terheinek nagy része.
Az előbb említettem azt, hogy hogyan épült ki az 50-es évek elején egy pedagógus társadalom a magyar iskolák létesítésével, és hogyan számolódott fel ugyanúgy, hát tulajdonképpen 10 éven belül a nagy része ezeknek az iskoláknak, mintha megbánta volna a román állam, hogy magyar iskolákat létesített, és ez volt az egyik, az értelmiség felszámolódása és leépülése, én most a kis településekről beszélek. A másik pedig az, hogy a pedagógus társadalomra hatalmas nyomás nehezedett. Politikai feladatokat szánt tulajdonképpen a kommunista állam a pedagógusnak. Ez nem is volt egy könnyű feladat, tehát nagyon nagy nyomás alatt voltak. Nem csoda, hogyha sikerült jó részben nem is riasztani, de úgy eltávolítani az egyházat és az iskolát, a közösséget, a községet, a pedagógust és a lelkészt. Még akkor is nehéz volt ez, amikor tanító nő volt a tiszteletes asszony, egy ilyen hasadás állt be a közösségben, mert olyan feladatokat kellett volna ellásson, aki a tiszteletes asszony, amit papnéként nem tehetett meg saját lelkiismerete szerint. Most ezek mellett nem csoda az, hogyha az egyházra nehezedett a mint utolsó intézményre a közösségépítésnek az összes feladata. Akármilyen probléma volt, identitás megőrzés, említettük a nyelvi feladatokat, ezeket mind az egyház kellett elvégezze. A lelkész tett táblát a tanácsterembe, a lelkész beszélt a történelemről, a múltról, a lelkész vitte kirándulni őket. Tehát az egyház maradt az utolsó bástya, különösen és hangsúlyozottan volt ez így a mezőségen, ahol más intézmény, más magyar jellegű szerveződés nem volt, nem is lehetett, és ha volt is, akkor leépült.
Tisztázzuk még azt is, hogy miért éppen Hermann János lett a mezőség apostola megtisztelő cím birtokosa.
Volt már részben utalás arra, hogy mi volt a Hermann János titka. A hatalmas helytállás, a hatalmas lelki és fizikai erő, a hazatérés óriási töltete, amivel dolgozni tudott, de ez még mind nem elég. Nagyon érdekes a közösségépítő személyének az értéke és értékelése. Gyakran esik a közösségépítő abba a hibába, vagy abba a tévedésbe, hogyha ő dolgozik, akkor úgy minden rendben van. Sajnos nem elég, mondani is kell, még ha nem is nimbuszokat teremteni maga körül, de következetesen és folyamatosan beszélni kell a problémákról, a kérdésekről, és Hermann Jánosnak ez volt a másik titka, hogy nála mindenütt ilyen egy témás lelkész volt, így nevezhetnénk, akinek bármilyen ilyen körülmények között valahol lehetősége volt beszélni, vagy bizonyságot tenni, vagy akár éppen prédikálni, mindenütt előkerült a mezőség gondjaira való figyelemfelhívás. Na most ez nem csak a hatóságot irritálta, hanem azon kívül egy nagyon nagy hatást gyakorolt, és egyfolytában érvényben tartotta, és a felszínen tartotta azt a kérdést, hogy a mezőségre oda kell figyelni, a mezőségért tenni kell. Ezt ilyen következetesen senki nem tette meg az egész magyar nyelvterületen, nem is volt bátorságuk, eléggé bátorságuk hozzá, nem is voltak annyira folyamatosan hosszú ideig ezeken a területeken. Tehát ezek mind összejátszottak abban, hogy Hermann János a legfontosabb apostoli feladatot ellátó személy lett a mezőség apostolaként.
Hermann János emlékei között több helyen említés történik a mezőségi magyarság, híveinek a vallási nyelvi fegyelmezéséről. Mi volt ez, és hogy történhetett ilyen?
Aki ismeri a mezőséget, az tudja azt, hogy a mezőség egy különös világ, emberileg is, hagyományilag is, nyelvileg is, vallásilag is. Úgy minden szempontból egy nagyon nehéz helyzetben levő közösség, aki ismerve a Beke György kifejezését, a búvópatak létet választotta és próbálta meg a túlélésnek a számtalan formáját. Ennek számtalan utalása történik Sütő Andrásnál is, illetve a többi mezőségről író és mezőséget is bemutató írónál, mezőséggel foglalkozónál is. Herman János jelentőségének a hátterében, illetve a hatásának a hátterében még van egy nagyon fontos hagyomány, és ez pedig az ortodoxiának tehát az, ami az ortodox lelkészeknek kijárt, tekintélyből, erőből, szinte már mágiából, annak egy részét a legjobb értelemben átvehették, ha ügyesek voltak és értettek hozzá a magyar anyanyelvű lelkészek is vallástól függetlenül. Na most én leírtam a bevezetőben ennek az érdekes jelenségnek az értelmezését is, hogy hogyan kap egy lelkipásztor a híveinek a szeretetében és a bizalmában egyfajta felhatalmazást, mondhatnám mágikus felhatalmazást arra, hogy ki merjen lépni a papi szerepnek a legszűkebb területéről, és nyelvi, lelki, fegyelmező erő legyen, ezt én így neveztem. Ami azt jelenti magyarul, hogy Herman János olyan felhatalmazásokat is meg tudott magának szerezni, hogy egyszerűen számon kérte a nyelv elhanyagolását, a vallás elhanyagolását, a családi rendnek és békének a kérdését a családokban, elsősorban vegyes házasság esetén, nem csak a magyar felet kérte, és volt bátorsága számon kérni, nem csak a román felet figyelmeztette, hogy hát te, Juan, miért nem enged a Mariskát arra, hogy a magyar templomba jöjjön, hanem még a román papokkal is össze-össze akaszkodott olyan szempontból, hogy igenis hagyjanak békét a magyar hitvestársnak, vagy a magyar családtagnak. Ezek az idők, mondhatni, most már teljesen elmúltak, de Herman János korában ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy hogyan mert ő fegyelmezni, szólni, összecsattanni, akár a legkeményebb szavakkal is, mezőségi lelkipásztorokkal, vagy éppen szóvivőkkel a saját híveinek az érdekében. Ezt a küzdelmet megvívta. Tehát ez volt az a bizonyos mágikus felhatalmazás, hogy nevelni, megszólítani merje a híveit és a híveivel együtt élőket.
És hol vannak ma a Herman Jánosok?
A világ megváltozott. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon átalakult a mezőség. Jeleztem, hogy a mezőség értelmiségi leépülése együtt járt a mezőség közösségeinek a nagy gondjaival, illetve leépüléseivel. Együtt járt az értelmiségi leépüléssel is, hiszen ma már nem az erőszak szüntet meg iskolákat, sőt egyházakat is bizonyos területen, hanem a lélekszámbeli fogyás, és már nem tudjuk megteremteni minden esetben azt a fajta hálózati szintet, ami van, amire szükség lenne, és ami a hajdan is volt. Hol vannak a Herman Jánosok? Más élethelyzetben, más feladatkörben közösségépítők. Ma így nevezhetnénk. Tehát akkor, amikor egy szorványbent lakás születik Nagysármáson, akkor ott vannak a Herman Jánosok. Amikor egy szorványbent lakás és közösség épül Nagyfülpösön, akkor ott van a Herman János, vagy Szász régenben, és amikor egy közösségépítő lelkész Mezőmadarason feleségestől együtt csodákat tesz, küzd és dolgozik, ezek mind egyfajta értelemben Herman Jánosok, nyilván, hogy a kornak a mai változatai és értelme szerint. Bentlakásokat teremtenek ezek a Herman Jánosok, otthont építenek, közösséget építenek, tábort szerveznek, és végzik a maguk feladatát egy teljesen más helyzetben, más eszközökkel, lehet, hogy modernebb eszközökkel, de elvégzik ezt a feladatot.
Apropó közösségépítés, van-e perspektívája, jövője, és főleg hosszabb távon is látható, érzékelhető eredménye a mezőségen végzett közösségépítésnek?
Mindig azt szoktuk mondani a lelkipásztoroknak, pedagógusoknak, amikor pedagógus találkozók vannak, amit az elején is említettem, hogy kétféle célt kell kitűzni. Az egyik a távlati cél, amelyik arról szól, hogy mi az alapszempont, mi az alapterv, mi a megmentési perspektívája a messzirelátásnak, a másik pedig a napi feladatok. Nem mindig kell konkrét és azonnali eredményt várni ebből a munkából. Itt elsősorban gyermekekről van szó, lelkészi szolgálat elvégzéséről, pedagógus munkáról, aminek az eredménye nem azonnal érik be, hanem egy bizonyos idő után, tehát kell ahhoz egy kicsi perspektíva, távlat, hogy a pedagógus, a lelkész, a tiszteletes asszony, közösségépítő orvos, mérnök, aki egy közösségben él és dolgozik, láthassa a perspektívákat. Egy kérdést soha nem szoktunk feltenni, mert ez műkérdés, hogy van-e értelme, nincs-e értelme, mi értelme van. Az, aki ott él, aki ott dolgozik, és ott emberek élnek és vannak, azok megszokták, megtanulták, hogy értük, azokért, akik ott vannak, azokért dolgozunk, és azokért mindent meg kell tenni. A távlatokra a választ nem mindig mi adjuk meg. Az elvégzett feladat öröme és az elvégzett hála, a munka után a hála az emberek szemében, ez már egy olyan távlat, ami érzékeli és mutatja azt, hogy a mezőségen élni és dolgozni érdemes és kell.
A nagysármási felújított és átalakított régi parókia épületében mezőségi, kistérségi bentlakás, szorvány diákotthon született. Ez mennyiben a Hermann János öröksége?
Beszéltünk arról, hogy milyen hatással van egy közösség építőnek, egy már-már szimbolikus személynek a jelenléte, cselekvése, példája egy közösségben. Érdekes, nagyon érdekes az, hogy nem mindig konkrét, és nem mindig vezethető vissza oda, hogy ezt most ő csinálta, vagy nem ő csinálta. Beszéltünk arról, hogy mi maradt Sármáson, Hermann János után az emberek lelkében. Az az igazság, hogy például a bentlakás is, mint lehetőség, mint feladat, mint terv, lerakodott a sármásiak lelkében, a Hermann János munkája nyomán, és még nagyon sok helyen. Tehát nem kell mindig azt gondolni, hogy ezt most Hermann János hozta létre, hanem egyszerűen a sok tanítás, a sok tanács, a sok beszéd, a sok figyelmeztetés, nevelés, figyelemfelhívás, akár jajkiáltás, mind összegyűl, ezer zsibbat vágyból lesz egy közös akarat. Na most itt is az történik, bár igaz, hogy én nagyon sokat beszélgettem Hermann Jánossal a halála előtti években, benne van egy része ezeknek az anyagoknak, nagyon érdekes. Van benne az egyik beszélgetésnek a végén egy olyan, hogy a mezőség, Nagy Sármás nagy kérdése, nagy megvalósítása az lenne, ha létre lehetne hozni egy szormány bentlakást. Ezt ő 1991-ben mondta. Na most ebből aztán lett 2011 néhányban szormány bentlakás, tehát közvetlenül nem ő hozta létre, de annak a munkának és annak a harcnak és küzdelemnek az eredménye, ami lerakodott az emberek lelkében és a létrehozás ötletét és álmát megvalósította. Persze ehhez kellett egy közösség, amelyik akarja, kellett egy gyülekezet, egy presbitérium, kellett a Kallus Zoltán alapítvány, aki ezt felvállalta, kellenek szülők, akik a gyerekeiket bentlakásba küldik, tehát a közösségeket tovább kell nevelni és erősíteni. Emögött megint ott van Hermann János munkája.
Befejezésül, mi történik ma a mezőség épített örökségével?
Azt szoktuk mondani, hogy az épített örökség egyenes összefüggésben van az emberi közösséggel is, hiszen elsősorban neki kell, a közösségnek kell az épület, és az épület fenntartása, szeretete, oltalmazása, óvása. Most itt van egy hatalmas, nagy történelmi szerencséje a mezőségnek is, és az erdélyi magyarság épített szakrális örökségének is, és ez pedig a most már jó néhány éve futó magyar kormányprogram, támogatási program, aminek következtében már jó néhány száz erdélyi magyar templomot sikerült rendbe tenni. Vannak hiányosságok, főleg ami nekem nagyon fáj, az a Mezőújlaki, ahol mégiscsak Földes Károly a mezőség kérdés és a szorvány kérdés. A első nagy kirobbantójának a gyülekezete és temploma meglehetősen kimaradt sajnos ebből a tervből, nem tudom miért, de egyszer talán valaki megmagyarázza, de elmondható az, hogy lényegében annyi templomot sikerült felújítani, amennyit százdomokos óta, tehát a 800-as évek végét óta Erdélyben nem végzett és nem tudott megtenni senki. Ilyen szempontból elmondhatjuk azt, hogy egy minimális állag megőrzést legalább megtörténhet minden mezőségi templomban is. Ahol még problémák vannak, ezek tulajdonképpen a parókiális épületek funkcióinak a megkeresése, gyülekezeti ház, táborhely, stb., tehát valamilyen rendeltetést kellene találni nekik, illetve hát az üresen maradt templomoknak a jövője, amin megint le kell ülni az egyháznak és egyházaknak, és végig kell gondolniuk, hogy mi lesz tovább.
Még egy kérdést beszúrunk. Mi a véleménye a mezőségben, de nem csak kialakult paphiányról és az elhagyott egyházi épületekről, omladozó, leomlott templomokról, templomtornyokról és műemlékekről?
Hát erről a véleményem az, hogy eznek nem szabadna megtörténni. Most a paphiány nagyjából úgy néz ki, hogy szinten van a kérdés megoldása. Nem akkora, mint amekkorát időnként beterveznek, vagy előrejeleznek a szakemberek. El lehet mondani azt, hogy emberi ellátható módon, tehát egy szolgatárs munkaterülete szerint lényegében a mezőség gyülekezeti életének a feladat ellátása megoldható, még akkor is, ha körlelkészségek jöttek létre, és ennek alapján gyülekezeteket, közösségeket egymáshoz kapcsoltak azért, hogy közösen tartsanak fel egy-egy lelkipásztort. Amit az előbb említettem, az a templomokkal és az épületekkel kapcsolatosan az, hogy rendeltetést kell találni ezeknek az épületeknek. Ott, ahol nulla lélekszám van, vagy olyan kis közösség, ahol már fenntartani ő maga erejéből a templomot, gyülekezeti házat, sőt, sok helyen felekezeti iskolát nem tudja és nem lehet. Ez egy nagy társadalmi konszenzus eredménye lehet csak, másképp megoldani ezt nem lehet. Sokféle terv van, elképzelés van, de hát sajnos ennyi konferencia termet, vagy konferencia templomot és koncerthelyet kialakítani a mezőségen, hogy kimenjenek, és nem vagyunk erre igazán felkészülve, és nem látszik még ennek a távlati perspektívája. De hát beszélni kell róla, és mindenképp megoldást lehet találni.
Vetési úr, szép lassan az örökségünk nyomában percei lejárnak. Foglaljuk össze a beszélgetést, a végső következtetések, tehát mit emelhetünk ki a mai beszélgetésünkből?
Egy példamutató emberről, szolgáról, szolgatásról, napszámosról, a mezőség apostoláról beszéltünk, aki az életét rátette a mezőségre, nem csak a sajátját, hanem a családjáét is, és az egész közösségét, aki egy hatalmas önfeláldozó, szinte már ön elégető lángolásban teremtett egy világot, egy nimbuszt, egy álmot az utókor számára. Én azt hiszem, hogy ez az álom élhet tovább és tovább loboghat, példaként a közösség számára, és ilyen szempontból ajánlom is ezt a könyvet, mert elérhető mások számára is, nem csak az egyházkerület iratterjesztésében Herma János emlékkönyv mezőség apostola címen, hanem úgy tudom, hogy a vásárhelyi kereskedelemben is itt van a könyvesboltokban némely helyen, tehát megvásárolható. Amit nem felejthetünk még el összefoglalásként, az az, hogy ezt a példát tovább kell adni. Herma Jánoshoz méltók igazán akkor vagyunk, és abban vagyunk, hogyha a magunk helyén és a maga helyén mindenki mezőségen és azon kívül elvégzi azt a feladatot, amit csak ő végezhet el azon a helyen, ahol ő van. Nem jöhet más, nem jön más, és az elődök példájából lehet táplálkozni, folytatni a harcot és a küzdelmet a mezőségért. És hála Istennek van, aki.
Lelkész úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt, köszönjük a válaszait, a könyv ismertetését és ezt a nagyszerű beszélgetést. Is.
Én is köszönöm, hogy szólhattam, és ajánlom mindenkinek a könyv elolvasásán keresztül a nagy emberi példák erejét, nevelő erejét és bátorítását mindenki számára.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Vetési László református egyházi író szorvány lelkész nevében is. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.